8 óra 14 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, méghozzá ingatlanpiaci beszélgetéssel. Balla Ákos ingatlan szakértő, a Balla ingatlan tulajdonosa van itt velünk a telefonvonalban, a Balla ingatlan tulajdonos vezetője. Szervusz, üdvözöllek!
Jó reggelt, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Itt a reggeli monitorban már ingatlanpiacoztunk egyébként, és elhangzott, hogy nyilvánvalóan, amit mindenki tud, hogy a magas kamatok miatt elég gyenge a kereslet, és általánosságban talán az is elmondható, hogy a kínálat eközben bővül, közgazdaságilag ez akár az árak csökkenéséhez is vezethetne, de mindenütt igaz ez, hogy bővül a kínálat, hogy alaposan megnőtt a kínálat az elmúlt időszakban?
Bármennyire is logikus, ugye, amit ugye az előbb mondtál, és közgazdaságilag ennek kell történnie, ehhez képest kisebb mértékű a kínálat növekedése, aminek nagyon egyszerű oka van, mégpedig az, hogy az fogja vissza ezt a nagymértékű növekedést, hogy egyszerűen ugye nagyon sokan nem tudnak tovább költözni, mert nem látják azt, hogy hogyan valósítják meg ezt ugye pénzügyileg, vagy várnak arra, hogy esetleg még a jövőben kedvező állami támogatási lehetőségek jönnek be, hiszen ugye ezek ma visszavonás alatt vannak, és ennek köszönhetően inkább nem viszik a saját ingatlanokat sem a piacra, hiszen a hazai ingatlanpiacra jellemző az, hogyha valaki az egyik oldalon eladó, akkor gyakran, vagy az esetek többségében a másik oldalon vevő, de hogyha nem látja, hogy hova megy, nem látja, hogy hogyan valósítja ezt meg pénzügyileg, akkor egészen egyszerűen nem adja el a saját ingatlanát, tehát ezért nem nő olyan mértékben a kínálat, ahogyan egyébként ennek a közgazdaságtan alaptörvényei szerint kellene, tehát kis mértékben nő a kínálat, miközben nagy mértékben csökken a kereslet.
Tehát akkor úgymond sokan nem adják el az ingatlanukat, akkor nőhetne még a kínálat rohamosabb mértékben, hogyha lenne sok új fejlesztés, ez sincs.
Ez sincsen, hiszen egyébként ugye ez a negatív kamatkörnyezet, az eladó kamat probléma, ez ugye nem csak a magánszemélyeket, hanem a cégeket, a beruházókat is érinti, sőt sokkal erősebben érinti, hiszen ugye a magánszemélyek ma 8-9-10%-on kapnak hitelt, a vállalkozók viszont 20% fölött kapnak hitelt, és ezt mondjuk egy másfél-két éves ingatlanfejlesztési periódusban egyszerűen nem lehet beárazni, hiszen ez az ingatlannak az értékében akár egy 30%-ot jelentene, tehát a finanszírozási költség, mint olyan ma egy új építésű ingatlan esetében akár 30%-ot is jelenthet egy ingatlan értékéhez képest, ez pedig nem bírja el ugye egyébként az a négyzetméter ár, aminek a tekintetében a vevő pedig sokkal érzékenyebb, mint korábban, hiszen ugye neki is ezt hitelből kell megvásárolni, és ezért ugye sokkal jobban fáj egy magas kamat mellett minden egyes növekménye azért az új építésű ingatlan árának.
Az új beruházások, új építések tekintetében a jövő év még nehezebbnek ígérkezik, mert az idei évre mondhatjuk, hogy végül is lehetséges, hogy már 2021-ben, 22-ben megkötötték a hitelszerződést, elindultak a projektek, ezeket idén csak befejezik, de jövőre még nehezebb lesz a terep.
Az új építés ingatlanokról ugye érdemes azt tudni, hogy ez az egyetlen egy olyan piac az ingatlanpiacon, ahol a kínálat befolyásolható, hiszen ugye a használt lakáspiacon nem lehet befolyásolni, vagy legalábbis az eladók nem tudják befolyásolni a kínálatot, nem tudnak összebeszélni, nem foglalkoznak egymás reakcióival a piacra, viszont ugye az új építés ingatlanpiac, mivel hogy kevés szereplős és professzionális szereplős, itt az ingatlanpiacnak a szereplői áttekintik folyamatosan a gazdasági környezetet, a kínálatot, a versenytársaknak a működését, és nem egymással összebeszélve, de szinte mindenki egyszerre hozza meg azt a döntését, hogy csökkenti a kibocsátást, úgymond csökkenti a termelését, és ugye ennek köszönhetően próbálja az árakat magasabban tartani, és most ez következik be, tehát az új építésű ingatlanoknak a fejlesztése is lelassul, tudatosan visszafogják a fejlesztéseket, lassítják a fejlesztéseket a kivitelezők, a beruházók, és ennek köszönhetően próbálják meg ugye a kereslet kínálat egyensúlyát megtartani. Ez azt jelenti, hogy az építőiparra is ez egy óriási negatív hatást fejt ki, hiszen kevesebb a megrendelés, miközben egyébként ugye az építőipar ezer baja már ugye évek óta jelentkezik, de ez a lakóingatlanpiacon azt jelenti, hogy kevesebb lesz a beruházás az önálló családi házépítésben, az ikerházépítésben, és ugye a nagytársas házak építése esetében is a következő években. Ez azért nem azonnali ez a hatás, és ahogy mondtad, az elmúlt egy-két évben még ugye azért kötöttek beruházói szerződéseket, illetve ezekre adásvételi szerződéseket, mert azért egy ingatlan fejlesztés az nem egy pár hónapos dolog, az egy több éves folyamat a telekvásárlástól a megvalósulásig, és ugye itt még ma van bőven olyan futó projekt, ami kifut, és megvalósul, ugye ugyanazt tervezték, de egyre kevesebb olyan projekt van, ami ma indul el.
Említetted ezt a nagy kivitelezőkre vonatkozó 20% fölötti kamatokat, ami a hitelekre jellemző. Ezek nagy mértékben csökkenhetnek, mérséklődhetnek, hogyha tényleg most már ezt a 13%-os alapkamatot az MNB lassan elkezdi majd mérsékelni?
Ezek a hitelek jellemzően mozgó kamatok, tehát nem úgy, mint a lakossági hitelek, amik fixálva vannak hosszú távon, vagy legalábbis ugye most ugye ez a preferált ugye a bankok és általában a vevők által is. Ezek mozgó kamatok, tehát az alapkamat plusz valamilyen százalékból vannak származtatva, és ugye ezek, hogyha lejjebb megy az alapkamat, akkor szépen mérséklődni fognak, de ezek a 10%-ok még mindig nem kedvezőek ahhoz, hogy valaki az ingatlan fejlesztés esetében 2 vagy 3 évig fizesse ezt a hitelt, illetve a kamatos kamatokat. Tehát ez még mindig nem az a kedvező kamatszint, ahol a beruházóknak megjön az ingatlan fejlesztési kedve, figyelembe véve az ingatlan fejlesztés többi más rizikóját.
És akkor egy nagyon komoly változás jelentett be ugye Gulyás Gergely június végén, kormány átalakítja a legfontosabb lakástámogatási rendszerét, a csokot. Ugye, nagyjából az tűnik a médiában, a beszámolókból ki, hogy a támogatást kivezetik 2024-től a nagyobb településeken, de megmarad a falusi csok. Ugye, nyilvánvalóan, amikor a csokot bevezették is, mondták szakértők, hogy ez egy komoly áremelkedéshez hozzájárult. Akkor ezt követően a jövő évtől a kisebb községekben, falvakban lesz nagyobb ütemű az áremelkedés, mint a városokban?
Én erre nem számítok. Azt kell, hogy mondjam, hogy a vidéki csoknak ugye van egy megtartó ereje, nagyon sokan ott maradtak helyben, nem költöztek el Budapestre, tehát voltak azért ugye ilyen hatásai, nem lehet azt mondani, hogy nem volt ennek semmilyen hatása, de egyébként azért nagyobb elszívó hatása viszont nem várható a nagy települések felől, tehát azért senki nem fog egy kis településre költözni, mert ott nagyobb hitelt tud igénybe venni, vagy olyan kedvező lehetőséget kap. Azok költöznek oda, akik már ott laknak, kötődésük van, onnan származnak, és oda szeretnének visszatérni például, tehát vannak ilyen szándékok. Nagyon nem jellemző az, hogy valaki mondjuk a munkahelyét feladja, a gyermekek iskolában járatását sem változtat, és másik iskolába iratja őket, és azért költözik vidékre. Tehát ez inkább a vidéknek a sorvadását, a gyengülését tudja egy picit lassítani, meg akár meg is állítani. Ugye egyébként ugye egy-egy kis település volt, ami azért tudott ebből még jó profitálni az elmúlt években, mert egyébként a település bája, a turisztikai lehetőségei azok ugye adtak olyan lehetőségeket, aminek köszönhetően igénybe tudta venni valaki ezt a falusi csokot, és egy nyaralónak, vagy egy second home-nak, vagy egy home office-os munkahelynek a Covid-ban tudta használni ezt az ingatlant, de nagyjából ezek is már ugye úgymond mögöttünk vannak lefutott körök, tehát ha valaki ezt meg akarta valósítani, akkor megvalósította, és nem most gondolkodik ebben, hogy akkor a falusi csok igénybevételével vidékre költözzön. Tehát ezek azt gondolom, hogy inkább már ugyanúgy kifutó támogatási lehetőségek. Ennél sokkal nagyobb probléma az, hogy ugye a nagyvárosi ingatlanpiacot viszont a csok mozgatta az elmúlt években, ezt határozottan ki lehet jelenteni, hiszen évek óta ezerünk van ez a támogatási forma, és ennek az eltűnése bizony nagyon nagy hiányt fog okozni a piacon, és bízok benne, hogy nem csak kivezettek valamit, hanem egy jobb, okosabb támogatási rendszer fog visszatérni a jövőben.
Ez egy kicsit nem mond ellent annak a kormányzati narratívának, hogy a falusi csok nagyon pörgött, ezért kell megőrizni, a nagyvárosi pedig kevésbé, ezért kell kivezetni.
Én azt gondolom, hogy ez attól függ, hogy ugye mit nézünk, hogyha most ugye nézhetünk demográfia adatokat, gyermekvállalást és egyebeket, amik ugye nem ingatlanpiaci szegmensek, vagy szempontok. Nagyon fontos ugye az, hogy a vidéki helyzetnél ugye mit várunk, az, hogy növekszik a vidék, vagy éppen nem csökken a vidék. Tehát lehet sok mindent értékelni, ugye a politikusoknak meg is van az a lehetőségük, hogy akár egy picit más színbe lássák a világot, mint amit ugye a gazdaságkutatók, de az ingatlanpiac szempontjából azért a nagyvárosoknak van jelentő. Annál is inkább, hiszen ugye itt van munkahely, itt van szükség igazából nagyon sokszor új lakásra, és ugye most már nem csak Budapestről, hanem nagyvidéki városokról is beszélünk, ahol egyre több munkahely létesül. Ezeket is ugye azt gondolom, hogy nem munkásszállókkal vagy átmeneti megoldásokkal, hanem végleges lakhatásbiztosító ingatlanokkal kell biztosítani. Abban az esetben is, hogyha ez nem eladásra, hanem mondjuk bérletre szolgál. Tehát ebből a szempontból azért a nagyvárosokkal érdemes foglalkozni, csak egy dolgot hadd tegyek még mellé. A kormányzati szándék ugye a gyermekvállalást támogatta az elmúlt időszakban. Ez fontos, és ugye lehet továbbra is ugye egy cél, csak nagyon fontos mellé tenni azt, ami az elmúlt egy évben történt, ugye ez az energiaválsággal kapcsolatos problémakörök, hogy ma már nem csak egy szempontot érdemes figyelembe venni, hanem azt is, hogy a támogatandó cél az alapvetően fontos lenne, hogy csak az energiahatékony otthon legyen, vagy a nem energiahatékony otthonoknak az energetikai korszerűsítése, tehát az ilyen jellegű felújítási hitelek és vásárlási hitelek lennének az ingatlanpiac számára okosan kedvezőek, és egyébként azoknak a vevők számára is kedvezőek, akik így vásárolnak ingatlan, és nem a magas rezsire fizeti be a pénzét, hanem alapvetően a törlesztő részletbe. Tehát van ebben, azt gondolom, hogy még tovább fejlesztés, fejlődési lehetőség itt a hitelezés vagy a támogatás terén.
Ugye az szinte borítékolható, hogy lesz majd a nagyvárosokra vonatkozóan is egy újfajta támogatási rendszer, vagyis ezt nagyon várja mindenki, és már néhány morzsát elejtettél azzal kapcsolatban, hogy jó lenne, hogyha energetikai célokat, felújítási célokat támogatna nagyobb mértékben a kormány. Összességében, hogyha ezeket a szempontokat vesszük figyelembe, felújítási hitelek mentén mi lenne egy tényleg üdvözítendő újfajta támogatás, és konkrétan új lakásvásárlásra is kellene valami majd 2024-től.
Ugye ezek nem feltételezések, amiket elmondtam, hiszen ugye egyeztetünk szakmai szervezetekkel, például az Építési Vállalkozók Országos Szövetségével és egyébben szervezetekkel, akik több oldalról támogatják a kormány döntéshozását adatokkal, információkkal, és a szakmáknak, vagy a több szakmának, ami ott így érintett, az egyértelmű véleménye az, hogy alapvetően kedvező kamatozású hitelre lenne szükség, amint mondtam, csak a hatékony ingatlan, energiahatékony ingatlanok megvásárlására vagy korszerűsítésére vonatkozóan. Jellemzően olyan 7-8% maximum kamat ugye az, amit a piac ma elvisel, tehát ez az, ahol a vevők szívesen vesznek föl hitelt, és egy ennél kedvezőbb támogatott hitel, tehát egy 4-5%-os hitel lenne az, ahol a piac jobban meg tudna indulni, tehát itt egy kamat kedvezményt lenne érdemes bármilyen módon biztosítani, ugye ez a legfontosabb szempont lehet, és ugye azoknak a visszanemtérítendő támogatásoknak, amik most eltűnnek, a visszahozása lenne érdekes. Alapvetően hogy azt is figyelembe kell, hogy vegyük, hogy az ilyen jellegű beruházások, ahol egy új létesítménynek a létrehozása vagy a korszerűsítése van, egyébként nem csak egy oldalú kiadást jelentenek az államnak, hanem bevételt is, hiszen emögött építőipari munka, termékeladás, áfa bevétel, adóbevétel van. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk az állam ad valamilyen formában 10-20 millió forintot, visszanemtérítendő támogatás vagy kamatkedvezmény formájában, ennek legalább a harmada adóbevétel formájában szinte azonnal bejön. Az összes többinek pedig egyébként, ugye, ha megnézzük, hogy milyen hatásai vannak, például az energiahatékonyság, vagy az energiafogyasztásnak a csökkentésére, akkor egyébként ugye itt mindenféleképpen ez már látszik, hogy nem arról van szó, hogy kútba dobott pénzről, vagy kútba öntött vízről beszélnek.
Tőled is nagyon röviden megkérdezném a végén, hogy szerinted mikortól indulhat be igazán majd a kereslet a lakóingatlanok iránt, mikor indulhat be, mozdulhat be a piac, mikor lesz az, hogy tényleg mindenki bátran eladja a saját ingatlanját, mert tudja, hogy most hozzá fog jutni egy újhoz, egy jobbhoz.
Nem kitérő választ szeretnék adni, de azt kell, hogy mondjam, hogy időtényezőt nem tudok meghatározni, kamat szintet tudok meghatározni. Az előbb ugye mondtam, hogy nagyjából az általánosan 7-8%-os kamatok alatti szinten fog tudni jobban megindulni a piac, de valójában, ahogyan az elmúlt években megfigyeltük, itt amikor az 5%-os kedvezményes kamatok jelennek meg a piacon, az amikor ugye a vevőknek a nagy tömege már a vásárlás mellett dönt. Tehát igazából nem időt tudok mondani, hanem akkor, amikor a kamat szintek elérik ezt, akkor várhatunk arra, hogy a piac jobban mozogjon. Ugye innentől kezdve ugye érdemes megnézni azt, hogy mi a kormányzati kommunikáció, mik a bankok, ugye az alapkamatra vonatkozóan a bankoknak mik a napi kamat kínálatai, úgymond a bankfiókokban, és ugye amikor ezt ugye mi is így látjuk, meg a vevők is így látják, akkor fog egyszer a piac értelenyében megindulni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Balla Ákos ingatlan szakértőt, a Balla ingatlan tulajdonos vezetőjét hallották. További szép napot neked, szervusz!
Köszönöm szépen, szép napot!
Hamarosan friss hírekkel jövünk 8:30-kor Gál Márkkal.